9. fejezet. A menetoszlopot hajnalban felsorakoztatták az udvaron. Egy centúrió kapta feladatául, hogy egy csapat optió segítségével vezesse el a tengerészgyalogosokat Ravennába. A tisztek berontottak a barakkokba és lerángatták a katonákat a matracokról, miközben sértéseket üvöltöttek az arcukba. A tengerészgyalogosok között újoncok is akadtak, akik rémülten iszkoltak ki a hajnal hidegébe. Sokuk didergett, mivel csak félig meddig sikerült felöltözniük. A kemény bánásmódtól elképedve nehézkesen sorba rendeződtek, néhányuk még mindig a ruháival bajlódott. Miközben előkészítették csomagjaikat a meneteléshez, Makro kritikus szemmel végigmérte őket.
De valami legyűgöző csapat. Mi az?
Kátó vállat vont. Se nem jobbak, se nem rosszabbak, mint az a banda, amivel én csatlakoztam a második légióhoz.
Te már csak tudod, ingatta a fejét Makro. Hidd el, Kátó, sok katonát láttam már az évek során, de ez a bagázs tényleg a legalja.
Ezt a tapasztalat mondatja veled, vagy az előítéleteid? Fordult felé Kátó.
Mindkettő,
mosolygott Makro.
De hamarosan úgyis meglátjuk, melyikünknek van igaza. Fogadok, hogy egy negyedüket még azelőtt elveszítjük, hogy elérnénk Ravennába.
Kátó a szekerek körül gyülekező emberekre pillantott. Az újoncok többsége valóban szánalmasnak tűnt. Legtöbbjük vézna és elkínzott volt, ruhájuk rongyokban lógott, és néhányuk még lábbelit sem viselt. Csak ugyan a főváros söpredéke voltak, ahogy azt Makro is mondta. Olyan emberek, akiknek kevés esélyük volt, hogy munkát kapjanak, és még csak nem is reménykedhettek jobb életben. Most végső elkeseredettségükben beléptek a haditengerészethez. Kátó beismerte, hogy a légióknak biztosan nem kellettek volna. Jó néhányukat pedig még azelőtt elbocsátják a haditengerészettől, mielőtt véget érne a kiképzésük. Vagyis ez volt az utolsó esélyük. Ilyen körülmények között az ember vagy feladja, vagy megtalálja magában az erő és az elhatározás utolsó szikráját. Ahogy ezt Kátó is tette egykor. Ismét Makro felé fordult. Mennyi?
Állod a fogadást?
Kátó bolintott.
Hát ismét bolondot csinálsz magadból, mosolyodott el Makro.
Kötöttek már néhányszor ilyen fogadást, és rendszerint Makro nyert. A tapasztalatai győződelmeskedtek Kátó azon próbálkozásai felett, hogy felméri az esélyeket. Ám az ifjoncra nagyon is jellemző volt, hogy tovább próbálkozik, Makrót pedig nagyon megindította, hogy mennyire biztos Kátó a saját ítéletében. De azért annyira nem indította meg, hogy ne használja ki az alkalmat egy kis könnyű pénzszerzésre.
Rendben, az első havi zsoldunk.
Kátó tágra nyílt szemekkel bámult rá.
Túl sok?
Vonta fel a szemöldökét Makro.
Nem, nem, egyáltalán nem. Egy havi zsold.
Megegyeztünk,
ragadta meg Makro a barátja kezét, és határozottan megszorította, mielőtt Kátó meggondolhatta volna. Az utánpótlást vezető centúrió üvöltözve felsorakoztatta a tengerészgyalogosokat, akik némán dideregve ácsorogtak, miközben az optiók végig lépkedtek a menetoszlop mentén, és hosszú fa pálcáikkal kiegyenesítették a sorokat, megcsapkodva azokat a szerencsétleneket, akik nem mozogtak elég fürgén. Makro és Kátó a menetoszlop elejére sétáltak. Már bemutatkoztak Minuciusnak, a szikár veterán centúriónak. Barátságos embernek bizonyult, elmondta, hogy az előléptetés miatt kérte az áthelyezését a haditengerészethez, amit az Auxiliában töltött sok éves szolgálata után ajánlottak fel neki. Minucius szeme láthatóan hű maradt korábbi csapatneme kemény kiképzéséhez, mert nem mutatott könyörületet az újoncokkal szemben. Miután bemutatkoztak egymásnak, Makro és Kátó megmutatták a parancsaikat, Minucius pedig felajánlott egy kis helyet az élen haladó szekéren. A menetoszlop elején egy, a végén pedig másik három szekér haladt, amelyek az élelmet és a sátrakat, valamint a kiadásokhoz szükséges kisláda pénzt és egy halom levelet szállítottak. Vitellius hol van? Pillantott körbe Kátó. Minucius a fiatalemberre nézett.
Elment. Egy órával ezelőtt távozott a kíséretével. Úgy tűnik, prefektusunk borzasztóan siet, hogy elfoglalassa új posztját. Tehát, attól tartok, az út hátralévő részében nélkülöznünk kell arisztokrata társaságának örömeit. Milyen kár!
Vigyorgott.
És még a felét sem tudod,
jegyezte meg Makró halkan. Minucius fürkésző pillantást vetett rá.
Van valami, amiről tudnom kellene?
Nem, szólt közbe Kátó, semmi.
Semmi?
Korábban együtt szolgáltunk Vitelliussal, még Britanniában.
És?
És mi? Húzta össze a szemöldökét Kátó.
Milyen ember?
Minucius látta, hogy a két centurió jelentőségteljes pillantást vált.
Ugye már, fiúk, mindannyian felnőttek vagyunk. Hónapokig, vagy talán évekig fogunk együtt szolgálni. Ha tudtok valamit az új prefektusról, meg kellene osztanotok másokkal is. Végül is, ha Ravennába érünk, ki fogja megmutatni nektek, hogyan kell bánni a kötelekkel?
Kátó köintett.
Mondjuk úgy, Vitellius és mi néhány kérdésben másképp látjuk a dolgokat.
Másképp látjátok a dolgokat.
Minucius ravasz pillantással végigmérte őket.
Tehát egy minden hájjal megkent kurafi, igaz?
Kátó összeszorította a száját és vállat vont.
Így is mondhatjuk,
felelte Makró halkan.
De nem tőlünk hallottad, rendben?
Értem, kacsintott Minucius vidáman. Ami nem ér készületlenül, az ellen lehet védekezni. Majd figyelek a hátam mögé, ha az új prefektus közelében leszek.
Igen,
mondta Makró, miközben Minucius elsétált, hogy megbizonyosodjon arról, a menetoszlop valóban készen áll-e az indulásra.
Hogy mindannyian.
A Flaminiai út Orikulumból északra vezetett tovább. A táj dimbes dombossá vált, a menetoszlop pedig hatalmas szőlőültetvényeken haladt át, melyek az út mindkét oldalán beborították a lejtőket. Mindenütt csupasz fák álltak. A téli növényzet kopárnak és nyomasztónak tűnt. A boldogtalan újoncokra időnként jéghideg eső zúdult alá, ám az első néhány napban Makró legnagyobb csalódására egyetlen egy sem esett ki a sorból. 4 nappal azután, hogy elhagyták Rómát, a menetoszlop elért az Appenninnek lábához, ott átkeltek a Tiberis felső folyását tápláló megáradt patakokon. Az út felfelé vezetett Hispellum városába. A gazdagok villái most üresen álltak, várva a nyarat, amikor is gazdáik felköltöznek a hegyek közé. Ezért az utcák csendesek voltak, amikor a menetoszlop átdübörgött a városon, a túlsó kapun kívül épült barakkokhoz. A barakkok elhelyezkedéséből és a helyiek barátságtalan pillantásaiból nyilvánvalóan látszott, hogy Hispellum jóra való polgárai nem szeretnék, ha bármi közük lenne az áthaladó katonákhoz. Kátó nem hibáztatta őket ezért. A császár katonái hajlamosak voltak azt hinni, hogy valamelyest felette állnak a törvényeknek. E hitüket a császárok is támogatták, mivel bölcsen átlátták, hogy hatalmuk és tekintélyük végső záloga a hadsereg. A katonáknak ezért elnézték a gyakori tolvajlásokat és részeg verekedéseket, valamint, hogy nem fizettek az árukért vagy a szolgáltatásokért. Habár legtöbbször azért hunytak szemet az ilyen büntettek felett, mert az áldozatok vonakodtak a törvény segítségét kérni, tartva attól, hogy ha így tesznek, valami sokkal rosszabb is történhet velük. Mikor felbukkant egy-egy menetoszlop, a hadiutak mentén fekvő városok polgárai egyszerűen leszekték a fejüket és imádkoztak, hogy a katonák ne okozzanak túl sok bajt, mielőtt tovább indulnának. A Hispellum falain kívül álló barakokat a városi tanács kiváló állapotban tartotta, és mivel az előző 2 éjszakát kecskebőr sátrakban töltötték, az újoncok és tisztjeik hálásak voltak a száraz melegszállásért. Az est leszálltával a tisztek összegyűltek a kis kantinban, ahol egy rabszolga már meggyújtotta a tüzet. A városi tanács küldött néhány korsó bort és jó adag szárított vadhúst a jövevényeknek. Kétség kívül azt remélték, ha a katonák berúgnak a szállásukon, nem mennek be a városba. A tisztekhez egy kereskedő is csatlakozott, aki azt állította, nem talált szállást a városban. Kicsit távolabb ült tőlük, és csendesen nézte, hogy a katonák beszélgetnek.
Van újabb lemaradó?
Tudakolta Makró reménykedve.
Egy, bólintott Minucius. Egy idősebb fickó. Claudius Afer. A délelőtt egyszerűen összerogyott.
Mondtam, ha nem ér utol minket, akkor magára marad.
Úgy tűnik, kihúzhatjuk a nevét a listáról.
Eddig mennyit veszítettünk?
Kérdezte Makro.
Hadd gondolkodjak. Affert leszámítva 8-at. A hegyek között még több lemorzsolódik majd. Mindig így történik. Ispellumot elhagyva 3 napig nem lesz menedékünk, és 2 éjszakát magasan a hegyek között kell töltenünk. Az évnek ebben a szakában odafönt mindent hó és jég borít. Az újoncok az út minden pillanatát gyűlölni fogják. Mire Ravennába érünk, a gyengék többsége kirostálódik. Akik maradnak, azokból elég jó tengerészgyalogosok lesznek. Egészségünkre!
Miközben felemelte a poharát és belekortyolt a borba, Makro gondolatban elvégezte a szükséges számításokat.
A 150 emberből eddig 8-an dőltek ki, ami elég kiábrándító. Még legalább 30-valahánynak kell lemorzsolódni ahhoz, hogy megnyerje a fogadást.
Nézte, hogy Minicius kiüríti a poharát és a boros korsóért nyúl.
Te mit gondolsz? Mennyit veszítünk még el, mire átérünk a hegyeken?
Hogy mennyit? Minicius felfújta az arcát. Hát, rendszerint az újoncok 1/4-ét, vagy 1/5-ét. Bár most valamivel kevesebbre számítok, mivel ezeket a fiúkat a légiónak szánták. Az alkalmassági vizsgálatok döntenek az ilyesmiről. A haditengerészetnél sajnos valamivel kevesebb az elvárás.
Tehát az 1/4-ük vagy 1/5-ük,
merengett Makro mosolyogva és Kátóra pillantott.
Jobb, ha hozzászoksz a gondolathoz, hogy a Ravennában töltött első hónapot nagyon szerény lesz.
Még nem értünk oda, felelte Kátó. Tehát ne költsd el már azelőtt a pénzemet, mielőtt megszereznéd.
Minicius kissé zavartan nézett rájuk.
Miről van szó?
Semmiség,
mosolyodott el gyorsan Makro.
Ígyunk még. Van itt elég ital, amit megihatunk, mielőtt véget ér az éjszaka.
Ismét Minicius felé fordult.
Ezt mondod, az Auxiliában szolgáltál?
Úgy van. Egy gyalogos alagulatban méghozzá 4 évig.
Szíriában. Szíriában?
Makro tekintete hirtelen felragyogott az izgalomtól, és közelebb tolta a székét Miniciushoz.
Kátó elkeseredetten forgatta a szemeit. Már megint itt tartunk. Az a nyomorult Szíria.
Csend legyen, fiú!
Csattant fel Makro.
A felnőttek épp beszélgetnek. Nos tehát, Szíria. Mesélj róla, különösen a nőkről. Tényleg olyan ledérek, mint ahogy azt hallottam?
Ezt nem tudom,
vonta meg a vállát Minicius.
Az 5 év alatt, amit ott töltöttem, egy koszos kis határmenti erődben szolgáltam, Hierapoliszon túl.
A nőket hónapokig nem is láttam.
Ellenben rengeteg birka akad arra felé.
Makro arcáról azonnal tovább tűnt a lelkesedés.
Úgy érted, ő?
Minicius megdörzsölte az állát.
Ezért is ismerték a kohorszunkat a Kosok néven.
Sajnálom.
Sajnálod?
Nézett rá Minicius kisé zavartan.
Ezen nincs mit sajnálkozni. A legtöbbjük igencsak jó volt. Nem követelik a pénzt, és nem kell cseverészni velük. Ráadásul nem kapsz el tőlük semmiféle nyavaját. Több esélyed van, hogy kankót kapsz egy vesztaszűztől. Persze, ha jobban meggondolom, minden esetre rájöttem egy trükkre, habár eltartott egy ideig, mire kitapasztaltam. Akarod tudni?
Makro minden undora ellenére kíváncsi volt a mocskos részletekre, ezért belekortyolt a borába és bólintott. Minicius előre hajolt és halk, bizalmas hangon folytatta, habár nem olyan halkan, hogy a közelben ülő néhány optió ne hallhassa. Kátó észrevette, hogy a többi tiszt minden tudó pillantással néz egymásra.
A trükk az, magyarázta Minicius, hogy halkan és óvatosan közelítsd meg őket. Előtte vedd le a sarudat. A talpad elülső részén lopakodj előre. De mindig szél irányból közeledj feléjük, és nagyon lassan mozogj. Ha túl gyors vagy, akkor megriadnak, és kezdheted az egészet előről. Kell egy kis gyakorlat, hogy 10 lábnyinál közelebb kerülhess hozzájuk. És akkor jön a trükkös rész.
Elhallgatott és Makróra nézett.
Folytasd,
biccentett Makró.
Le kell kuporodnod, méghozzá jó alaposan. Aztán védj mély levegőt és utánozd a fűhangját.
Makróra merett, majd megfontoltam, bólintott és hátradőlt a székében.
Fű hangját,
húzta össze a szemöldökét Makró egy pillanat múltán.
Igen, a fű hangját.
Makró Kátóra pillantott, próbálva megbizonyosodni arról, hogy nem ment el az esze.
De te most csak ugratsz, ugye?
Amelyek, hogy ugratlak.
Nézett rá Minicius felháborodottan, aztán kitört belőle a nevetést. Az optiók is felnevettek, és az idős centúrió megviselt arcán hamarosan csorogni kezdtek a könnyek.
De hát persze, hogy csak ugratlak, te ütődött gazember!
Makró arca veszedelmesen elkomorodott, ezért Kátó odahajolt hozzá.
Nyugalom, csak magadnak köszönheted.
Úgy tűnt, Makró képtelen visszafogni a dühét, de a többiek jókedvű tekintete láttán végül megenyhült.
Igen, rohadtul vicces. Ha, hogy te mekkora mókamester vagy, Minicius.
Nem akartalak megsérteni, fiam.
Csapott Minicius Makró vállára, és teletöltötte a poharakat.
Na gyerünk, pohárköszöntőt!
Szíria háremeire!
A legjobb kocsmákra és a legjobb helyre, ahol egy megfáradt centúrió szolgálhat.
Egy szuszra felhajtotta a bort, Makró pedig rövid tétovázás után követte a példáját, mire Kátó megkönnyebbülten felsóhajtott.
Komolyra fordítva a szót, folytatta Minicius, kétlem, hogy valaha is lehetőségem lesz visszatérni oda. Túl öreg vagyok már hozzá.
Hány éves vagy?
56. 20 évesen léptem be a hadseregbe, hogy elszabaduljak egy lány családjától. A lányétól, akit teherbe ejtettem. Hát ez már nagyon régen történt,
merengett.
Minden esetre elég boldog vagyok a haditengerészetnél. Megállapodtam, és találtam magamnak egy jó asszonyt. Szép, csendes életet élek,
tette hozzá szeretettel, aztán elkomorodott.
Legalábbis néhány hónappal ezelőttig így volt. De aztán azok a kalózok kezdtek bajt keverni.
Mesélj a kalózokról, hajolt előre Kátó. Miközben összeszedte a gondolatait, Minicius végig simított ritkuló őszhaján.
Hát azzal kezdődött, hogy néhány hajó nem érte el a kikötőt. Ahogy azt mondtam, ez nagyjából egy éve történt. Télen pedig kisebb a hajóforgalom. Ezért először azt hittük, elsüllyedtek. Csak hogy tavasszal még több hajónak veszett nyoma. Annyinak, hogy már gyanúsá vált. Végül az egyik este egy kis hajó futott be a kikötőbe. Tudjátok, olyan díszes kis hajó, amilyeneket a gazdagok használnak. Az Illír partok mentén járt, amikor két kalózhajó ütött rajta. A kalózok órákon át üldözték és lőtték őket. Tönkretették a futó kötélzetüket, és végeztek a legénység nagy részével, de a túlélőknek az utolsó pillanatban mégis sikerült egy kis előnyre szert tenniük, épp csak annyira, hogy kikerüljenek a fegyverek hatótávolságából. Az umbriai partok felé fordultak, aztán végül eljutottak Ravennába. Tőlük hallottunk először a kalózokról. A kalózok bizonyára rájöttek, hogy kitudódott a titkuk, mivel azóta nyíltan garázdálkodnak a partok mentén. Habár jobbára a tenger túloldalán maradnak, a mi néhány kisebb kikötőnkön is rajta ütöttek. Egyre vakmerőbbekké válnak.
Mi van a flottánkkal? Kérdezte Kátó. Bizonyára tesznek valamit ez ügyben.
Ez nem ilyen egyszerű, fiú. A saját partvidékünk mentén ugyan elég könnyen járőrözhetünk, de a túlsó partot kis szigetek és öblök útvesztője szegélyezi, amelyeknek nagy részét még sosem térképezték fel. Egy egész kis flotta is elrejtőzhetne ott, anélkül, hogy bárki észrevenné. Ráadásul valóban van egy egész flottájuk. Alig, hanem átalakítottak néhány hajót, amit elfoglaltak. Nemrég azt hallottam, szert tettek két Triremisre. Emellett mi is elvesztettünk néhányat a saját hajóink közül.
Elfogták őket?
Nem tértek vissza az őrjáratról. Senki sem tudja, mi történt velük. Ahogy azt láthatjátok, nem túl jók a kilátásaink.
Vonta le a végkövetkeztetést Minicius.
De előbb-utóbb elkapjuk őket. Mindig elkapjuk őket, méghozzá anélkül, hogy Róma különösebben segítene minket. Habár most más a helyzet.
Ó.
A felsőbb körökben valaki végre észrevette, milyen hasznos is a munka, amit végzünk. Róma ezért engedélyezte néhány új tengerészgyalogos centúria felállítását, és a Miceniumi flottából két hajórajt átvezényeltek hozzánk. Úgy tűnik, ez a kalózbanda nagyon megijesztette őket. Ha nem pusztítjuk el mielőbb, hamarosan elkezdik fosztogatni az Egyiptomból érkező gabonaszállító hajókaravánokat. Ha ez megtörténik, alaposan megsarcolhatják Rómát.
Kátó hátradőlt a székében.
Nem gondoltam, hogy ilyen komoly a helyzet.
Pedig nagyon is komoly, mosolygott Minicius. A hatalmasok nagyon nyugtalanok, és nem akarják, hogy bárki is hírét vegye mindennek. Az utolsó, amire a császárnak szüksége van, egy gabonalázadás a fővárosban. Azt mondták, tavaszra mindent elő kell készíteni az átfogó hadművelethez. Tehát mindannyiunkra sok tennivaló vár.
A boros korsóért nyúlt, és a szemöldökét ráncolta, amikor látta, hogy üres.
Na, maradjatok itt, fiúk, mindjárt hozok másikat.
Amint a vén centúrió bizonytalan léptekkel a túloldali fal mentén sorakozó korsok felé sétált, Kátó közelebb hajolt Makrohoz.
Bajban vagyunk.
Én is hallottam.
Nem, komolyan beszélek. Felejtsd el a kalózok elleni hadjáratot. Habár az már önmagában is elég rossz. De mégis, hogy a fenébe szerezzük meg azokat a nyomorult tekercseket? Elvégre azok miatt vagyunk itt.
Makro vállat vont.
Gondolom, Vitelliusnak van valami terve.
Abban biztos lehetsz, felelte Kátó.